Ma a győzelemről és a veszteségről, vagy a győztesekről és a veszteségekről fogok beszélni. Mindenki valószínű, hogy volt már mind a két kategóriában. Abban a kategóriában is, amikor győztünk, amikor sikerült valami, amikor eredményeket elértünk, és hát volt olyan is bizonyára, amikor hát elbuktunk, nem sikerült. Nem mi lettünk az elsők, nem mi szakítottuk át a célszalagot, szóval valaki mások beelőztek, nem mi lettünk a győztesek. Előfordulhat olyan is, amikor tipikusan vesztesnek éreztük magunkat. Én ahogy gondolkodtam ezen a témán, eszembe jutott egy régi nagy veszteség, amit akkor élt az életemben, amikor még diák voltam. Még általános iskolának a végén egyszer beneveztek bennünket egy tájfutó versenyre. Állítólag akkor jól futottam, és egy ilyen tájfutó versenyen, hát én is a célhoz álltam. És nem tudom, hogy ki ismeri ezt a sportágat, de különböző hegyen, völgyön, erdőn és mindenen keresztül kell futni. Kapsz egy térképet, meg egy iránytűt, és megvan az az útvonal, hogy merre kell menni, és hol kell végigfutni, és majd végül beérni a célba. És hát természetesen, aki leghamarabb teljesíti ezt az útvonalat, az a győztes. Hát velem az történt, hogy nem úgy a leghamarabb teljesítettem, hanem eltévedtem, és nem ezen az úton futottam végig, hanem egy másik úton, mert amikor mindenki befutott a célba, akkor engem kezdtek el keresni, hogy hol lehetek. Abszolút bukás, tehát hogy nem csak egy kicsit lemaradtam, hanem egyszerűen egy másik útvonalat találtam magamnak, ami nem volt jó. Bizonyára a te életedben is volt ilyen, amikor valami nagyon nem sikerült. És hogy vesztesnek érezted magad. De nagyon sok olyan dolog van az életünkben, ami viszont a győzelmet jelenti, az örömöt jelenti, az áldást jelenti az embernek az életében. Tehát győztesek és vesztesek. Máté evangéliumának a 25. részében Jézus elmond egy példázatot, amit akár így is nevezhetnénk, vagy ezt a címet is adhatnánk neki, hogy vannak győztesek és vannak vesztesek. És Jézus azért mondja el ezt a példázatot, amit mindjárt föl fogunk olvasni, hogy ne a veszteseknek a csapatát erősítsd, hanem te legyél a győzteseknek az oldalán. Jézus erre hív bennünket, hogy legyél győztes. Legyél a győztes csapatnak a része. Máté 25 első verstől ezt mondja Jézus Krisztus. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták a lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették a lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosok viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek a korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindjárt elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán hang hallatszott, íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbehozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosokhoz. Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosok akkor így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Tehát így szól a példázat, amit Jézus elmondott. Néhány megállapítást hadd tegyek, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a példázatot jól értjük. A Biblia összességében mindazt, amit a Biblia mond nekünk, és az a példázat is hangsúlyozza, megállapíthatjuk, hogy Isten országa az mindenkit vár, de nem lesz mindenkié. Ez azt jelenti, hogy lesznek győztesek, és lesznek vesztesek. Egy másik ilyen megállapítás, hogy az ajtó egyszer bezárul, és lesznek, akik kívül maradnak. És természetesen lesznek, akik belül lesznek. Vannak győztesek, és vannak vesztesek. És azt is megállapíthatjuk, hogy Jézus minden emberért meghalt, de kénytelen lesz némelyeknek azt mondani, hogy nem ismerlek téged, semmi közünk egymáshoz. Vannak győztesek, és vannak vesztesek. Mindazt, amit én el fogok mondani, azt azért mondom, hogy te a győztesek közé tartoz. Ne engedd meg azt a luxust magadnak, hogy erről lemondj. Tehát nagyon fontos hozzáállás, a keresztény életek egy hozzáállása, hogy akarok a győztes csapatban lenni. Nem akarok veszíteni. Nézzük meg, hogy hogyan lehet győzni. Mit mond a Biblia a győztesekről? Néhány ilyen fontos dolog, ami segít bennünket abban, hogy a hétköznapokat, ahogy éljük, akarjunk és tudjunk a győztes csapatban lenni. Szóval milyenek a győztesek? Azt mondja a Biblia, hogy a győztesek azok okosak. Ez nem tudom, mit jelent most neked, hogy megijedtél vagy nem, vagy azt mondod, hogy oké. A győztesek okosak. Jézus azt mondja egyszer a tanítványoknak, hogy ímé elküldenek titeket, mint juhokat a farkasok közé, legyetek tehát okosak, és folytatja. Képzeljük el ezt a szituációt, amikor valóságban ez megtörténik, hogy a juhokat beküldjük a farkasok közé. Mi történik ott? Milyen eredmény várható? Ki lesz a győztes, és ki lesz a vesztes? Ha elképzeljük ezt a szituációt, hogy a farkas és a bárány találkozik egymással, akkor valószínűleg nem kérdés, hogy mindig a farkas fog győzni, és a bárány lesz az áldozat. De Jézus mégis azt mondja, hogy én elküldelek titeket a farkasok közé, titeket, mint bárányokat, menjetek, és nem azt mondja, hogy legyetek vesztesek, hanem legyetek okosak. Vagyis Jézus, amikor arról beszél, hogy van egy olyan bölcsesség, vagy az, hogy okosnak lenni, ez valami olyan különlegességet jelent, amivel le lehet győzni a farkasokat. Amivel te erősebb tudsz lenni, mint az ellened jövő ellenség. Tehát, amikor a Biblia arról beszél, hogy okosnak kell lenni, akkor arról kell gondolkodnunk, hogy ez nem azt jelenti, hogy hány diplomád van, milyen végzettséged van, intellektuálisan mennyire vagy fejlett, hanem arról szól az okosság, vagy az a bölcsesség, amit Isten mond, hogyha elindulsz és engedelmeskedsz Istennek, és engeded, hogy az Istennek a bölcsessége ott legyen az életedben, akkor te bölcsebb leszel, okosabb leszel, vagy akár még erősebb is leszel, mint a farkasok. És az okos szüzek itt a példázatban, azok voltak a győztesek. Nekik volt valami olyan plusz, ami másnak nem volt. Itt a példázatban arról beszélünk, hogy az a plusz dolog az nem más volt, mint az olaj. Az olaj a Bibliában a Szentléleknek a szimbóluma. Ha ott van a Szentlélek az életünkben, ha a Szentlélek túlcsorduló módon ott van, akkor tudsz világítani, akkor legyőzöd a farkasokat, akkor bölcs leszel, akkor erős leszel, és akkor nem vagy kiszolgáltatott. És megvalósulhat az, hogy mehetsz a farkasok közé bárányként, és nem kell félned. Mert nem félünk a farkastól, ugye? De csak akkor, ha a Szentlélek működik az életünkben. Jézus szintén egy másik helyen azt mondja, Máté 7-ben, hogy aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, az Isten szavát, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. Vagyis azok az emberek, akik igazán Isten szerint okosak, azoknak az élete ott van a kősziklán, ott van Krisztusban. És ez a kőszikla, ez olyan stabilitást, egy olyan biztonságot ad, ami nem rengethető meg semmilyen módon, bármennyi a farkas, vagy bármilyen erős az ellenség. Tehát aki kősziklára építette a házát. Ez nem más jelent, mint egyfajta, egy olyan kiszolgáltatottságot Istennek, egy olyan bizalmat Istennek, amiben egész nyugodt vagyok, pedig én vagyok a bárány, és szembe jönnek a farkasok. De mivel Krisztusban vagyok, a kősziklán vagyok, ezért én a győztes oldalon állok. Láthatok képeket az előző percekben. Szerbiában ott voltunk egy istentiszteleten. Néhány ember bizonyságot tett azzal kapcsolatban, hogy találkoztak Jézussal, hogy változtatta meg az életüket. És a résztvevők közül voltak emberek, akik nagyon egyszerű életet élnek. Ha itt körbenézek, akkor azt mondhatom, hogy nálatok sokkal egyszerűbb életük volt. És amikor elmondták a bizonyságtételüket, hogy milyen gondokkal küzdködtek, hogy mennyi nyomorúság volt az életükben, és egyszerűen csak azt kimondták, hogy eljutottak odáig, hogy Jézusra bízták az életüket. Ettől nem lesz több diplomájuk, nem lett több pénzük, nem lett jobb házuk, nem lett több autójuk, meg semmi nem változott, ugyanolyan egyszerű életet élnek tovább, de csupán azzal, hogy hittel ezt kifejezték, hogy ők Krisztusra bízzák az életüket, ezzel tulajdonképpen ők a, az okosoknak a táborába kerültek. Vagyis azt jelenti, hogy az Isten védelme alatt vannak, az Isten áldása alatt vannak, és az Isten gondoskodni fog róluk, még akkor is, ha jönnek a farkasok. Tehát a Biblia azt mondja, és Jézus példázata is megerősíti ezt, hogy a győztesek azok okosak. Egyet is okos. Isten szerint való módon okos. Az Isten szerinti bölcsesség hadd működjön az életedbe, és akkor egy győzteseknek a táborát tudod erősíteni. A másik ilyen dolog, amit a példázatból látunk, hogy a győztesek készenlétben várakoznak. Hát ez nem könnyű dolog készenlétben várakozni. Néhány nappal ezelőtt volt egy listám, bementem az Auchan áruházba, itt tőlünk nem messze, gyorsan próbáltam összeválogatni mindazt, amit meg kellett vennem, és amikor odálltam a pénztárhoz, olyan hosszú sor volt minden pénztárnál, hogy vártam, és akkor egyszer csak a kosarat úgy otthagytam, és kimentem, és azt mondtam, nincs több időm, nem várok tovább. Inkább otthagytam mindent, és nem vettem meg, mert túl sokba került nekem az, hogy várakozzak. Lehet, hogy te is voltál már így, hogy valamit csak úgy otthagytál, vagy valamit el se kezdtél, mert túl sokba kerülne, túl sok idő, túl sok türelem, túl sok pénz, túl sok energia, és inkább nem kell. A Biblia azt mondja, hogy a győztesek készenlétben tudnak várakozni. És ez a várakozás az azt jelenti, hogy amikor Jézusra várunk, amikor szellemi dolgokról van szó, akkor nem szabad ezt megtenni, hogy akkor hagyjuk, inkább itt hagyom az egészet, és kimegyek az ajtón. Mert amikor ezt megtesszük szellemi területeken, kivonulunk olyan helyzetekből, amiben Isten hívott be bennünket, akkor vesztesekké válunk. Amikor viszont tudunk várakozni, tudunk türelmesnek lenni, vagy hosszú távon tudunk gondolkodni, akkor győztesek leszünk. Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Vagyis, hogy ő mikor jön vissza. Ezért bármikor veszélyes lehet az, amit én megtettem az áruházba, ha valaki ezt szellemi területen teszi meg, hogy hagyjuk ezt a Jézus dolgot, most van fontosabb ennél. És mi van akkor, ha pont rosszkor mondott ki ezt? Mi van akkor, hogyha valaki elenged valami nagyon fontos dolgot, és közben Jézus visszajön? Az történik vele, mint a balga szüzekkel. Mert az okosok győznek, és azok, akik készenlétben tudnak várakozni. Jakab apostol azt mondja, hogy legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Van itt valaki közületek, aki nagyon elfáradt már egy lelkileg? Ne felejtsd, egyrészt Jézus jön vissza, és közel van az eljövetele, és azt mondja a Biblia, hogy erősíts meg a szívedet, hogy ne fáradjél, és ne azt mondja, hát engem most már ez nem érdekel. Most már úgy elengedem. Akinek erős a szíve, azok készenlétben tudnak várakozni, és megvárják a Krisztussal való találkozást. Erősítsd meg a szívedet, mert Jézus jön vissza. Egy harmadik ilyen megállapítás, hogy a győztesek is elfáradnak. Ez felszabadító tud lenni, nem? Nem tudom, ki itt a legjobb és legerősebb és legszellemibb ember, de bárki is legyen az a valaki is elfárad. Az a valaki is belekerülhet abba a helyzetbe, hogy elalszik. És amikor a fáradtságról beszél a Biblia, akkor alapvetően nem csak arról beszél, hogyha sokat dolgozunk, vagy hosszú a napunk, akkor nap végén elfáradunk, és muszáj egy kicsit aludni. Van egy fizikai fáradtság is minden embernek az életében, de alapvetően, amikor a Biblia arról beszél, hogy ne aludjunk, akkor itt nem a fizikai alvásról beszél a Biblia, hogy nem kell aludni, hanem hogy szellemileg ne legyünk ilyen alvó állapotban. Szellemileg ne legyünk egy olyan helyzetben, amikor elalszunk és nem foglalkozunk semmivel. Ézsaiás proféta azt mondja, hogy elfáradnak és meglankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul, szájnak elnek, mint a sosok, futnak és nem lankadnak, meg járnak és nem fáradnak el. Itt nem fizikai fáradtságról van szó. Tehát nem arról van szó, hogy amikor elfáradsz, akkor aludj egy jót, vagy vegyél ki két nap szabadságot, és akkor megújulsz, és utána tovább tudsz menni. Ez fizikailag rendben van. De amikor szellemileg fárad el valaki, akkor az veszélyesebb dolog, és azt mondja az Isten igéje, hogy ha elfáradtál, és a legjobbak is elfáradnak, a legerősebbek is elfáradnak, lehetnek olyan helyzetek, amikor úgy nagyon eleged van mindenből. És azt mondja a Biblia, hogy ilyenkor mit kell csinálni? Hogy bízzál az Úrban, és akkor meg fogsz újulni. hogy újra gyere oda Krisztushoz, erősítsd meg a Krisztussal való kapcsolatodat, bízzál benne, megújulsz, megerősödsz, és mehetsz tovább. Mert a győztesek mindig ezt teszik. A győztesek olyan emberek, akik folyamatosan tudják, hogy el tudok fáradni, mert ember vagyok, ki tudok égni, mert ember vagyok, lehet elegem mindenből, mert ember vagyok, de amikor oda megyek Krisztushoz, és újra kifejezem a vele való kapcsolatomat, bizalmamat, hitemet, akkor megújulok, megerősödök, és megyek tovább. A győztesek mindig ezt csinálják, akár naponta többször is. Akik a vesztesek csapatát fogják erősíteni, azok meg már beletörődnek abba, hogy ez nekem nem megy. Valami nem működik az életemben. Tehát újra és újra arra hív a Biblia, hogy legyünk a győzteseknek a csapatába, és folyamatos megújulásra van szükségünk. 16. 17. század környékén működtek olyan keresztények, akiket hát ilyen csúfnévként úgy neveztek el, hogy puritánok. És a puritánoknak volt egy imádsága. Ezek a puritánok sokszor azért imádkoztak, hogy Uram, adj nekem könnyeket. És tudjátok, ez mit jelentett? Adj nekem bűnbánatot. Hogy tudjak sírni, hogy valami nem jó, hogy tudjak érzékeny lenni, hogy tudjak újra úgy gondolkodni, ahogy te gondolkozol, hogy tudjak újra rákapcsolódni a szellemi dolgokra. És egy ilyen megtisztulás, ha ott van az ember életébe, ha tudunk azért imádkozni, Uram, adj könnyeket, vagy adj érzékenységet, vagy megújulást, akkor ez mindig segít bennünket, hogy a győztesek csapatába tovább tudunk menni, és az ilyen emberek soha nem lesznek vesztesek. Az ilyen emberek mindig a győzelem előtt állnak. És még egy dolog, a győztesek részesei lesznek az örömnek. Ezt világosan kifejezi Jézus ebben a példázatban, hogy a győztesek azok, akik készen vannak, és amikor megjön a vőlegény, akkor megnyílik az ajtó, és bemennek. És ott van a nagy öröm, ott van a nagy vigadozás, és ott van a nagy áldás. Szoktál gondolkodni azon, hogy milyen lesz, amikor a mennybe leszel? Sok évvel ezelőtt, amikor Magyarországon megtörtént a rendszerváltás, addig nem nagyon lehetett külföldre menni, és amikor a rendszerváltozás után nem sokkal eljutottam Hollandiába, emlékszem, hogy ott Amsterdamba sétáltam a városba, este volt, hideg volt. Mindazt, amit láttam, ahhoz képest úgy éreztem, hogy én vagyok a legszegényebb ember az egész városban. És hogy sétáltam az utcákon, ott nincsenek függönyök a házakon sehol, tehát mindent látsz, ami belül történik. És láttam embereket, hogy volt, ahol leültek és vacsoráztak, volt, ahol csak beszélgettek az emberek. Volt, amikor elmentem egy utcaszakaszon, és voltak éttermek, meg kávézók, és ott ültek bent az emberek, kellemesen melegbe kávéztak, beszélgettek, iszogattak, eszegettek, és olyan kellemes volt belül. És akkor én, hogy sétáltam ott kint, arra gondoltam, hogy én oda nem tudok bemenni. Nincs pénzem hozzá. Tehát egy szegény magyar, aki először kijut oda, egy teljesen más világ volt. Számomra teljesen új volt, és az jelentette a gazdagságot, a békességet, a nyugalmat, az örömöt, és én meg ott hidegben fáztam, és sétáltam, és csak néztem, hogy milyen jó az annak, aki bent van. És ahogy ez a kép előttem van, valami ilyesmi lehet a mennyországgal kapcsolatban is, hogy aki belül van, az jól érzi magát, az átéli az Istennek az áldásait, az átéli azt a sok jót, békességet, örömöt, kellemes légkört, mindazt, amit az Isten ad, és aki kívül van, az csak nézni tudja ezt. Vagy csak sóvárogni tud, és tudja, hogy vége, nekem oda nincs lehetőségem bemenni. De a győztesek azok, részesei lesznek az örömnek, és be fognak menni. És ezért nagyon fontos, hogy úgy éljük az életünket, hogy akarj a győztesek között lenni. Akarj mindig belül lenni. Tehát ne az utcán sétálj, hanem akarj belépni, és ott lenni az Istennek a jelenlétében, itt a föld életedben is, meg majd a mennyei dicsőségben is ott lenni. Hát aki a győztesek között akar lenni, az elkezd úgy élni, elkezd úgy gondolkodni, és próbálja a döntéseit úgy hozni, hogy én egy győztes csapathoz tartozom, akármit nem engedek meg magamnak, és valamit meg nagyon fontosnak tartok azért, mert én győztes akarok lenni. Erre hív Jézus bennünket, hogy legyünk a győztes csapatban. Nézzünk meg néhány dolgot a vesztesekről, mert erről is beszél Jézus a példázatban, hogy vannak vesztesek. És a vesztesekről azt mondja, hogy többek között a vesztesek azok bolondok. Nem kell, hogy fölemelje a kezét, hogy ki szeretne ebbe a kategóriába kerülni, valószínűleg senki nem emeli fel a kezét, ugye? Tehát, hogy ezt nem akarunk vesztesek lenni, és nem akarunk abba a kategóriába kerülni, hogy valaki azt mondja nekünk, hogy bolondok. De mégis, amikor arra gondolunk, hogy kik is azok a bolondok, kik azok az emberek, vagy az a csoport, akikről úgy beszél a Biblia, hogy balgák, vagy bolondok, akikre nem számíthat Jézus, vagy ők se számíthatnak arra, hogy Jézussal való találkozás megtörténik az életükben. Egyszer Jézus mond egy másik történetet, és ebben a történetben azt mondja el, hogy van egy gazdag ember, aki úgy gondolkodik, hogy én már olyan sok mindent elértem, én már annyi mindent megtettem, és olyan sok mindenem van, amit megszereztem magamnak, hogy ezért engem már senki és semmi nem érdekel, én leülök a karosszékembe, vagy élem a kis kellemes életemet, hagyjon engem békén mindenki, mert engem sem az Isten, sem az emberek nem érdekelnek. És erre Jézus azt mondja, hogy ez az ember egy bolond. Miért? Mert nem számít valamire, amire neki számítania kellene. És azt mondja, hogy azért bolond, mert hogyha azon az éjjel elkérik az ő lelkét, akkor mindaz, amit fölhalmozott, azt itt kell hagyni, és semmi nem marad neki. Vagyis a bolondok, azok rövid távon gondolkodnak. Azok az emberek, akik a bolondoknak a kategóriáját erősítik, vagy a veszteseknek a csapatát erősítik, azok olyan emberek, akik így a születés és a halál között gondolkodnak, és nem érdekli őket semmi ezen túl. A győztesek azok hosszú távon gondolkodnak. A bolondok pedig csak rövid távon. És ha mi a győztesek táborába akarunk lenni, akkor nagyon fontos, hogy egész hosszú távon gondolkodj. Az örök élet is legyen benne a te gondolkodásmódodba, a céljaidba, mindaz, amit teszel, abban legyen benne az örök életnek a dicsősége, azért, mert oda fogok menni, meg te oda fogsz menni, és ezért, amit teszünk, úgy tesszük, hogy oda kerüljünk majd a végén. Egy másik dolog, hogy a vesztesek a győztesekből akarnak élni. A példázatban azt olvassuk, hogy a balgák úgy szóltak az okosokhoz, hogy adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a miénk már elfogyott, vagy a lámpásaink kialusznak. És úgy tűnik, hogy ez a biznisz nem jön össze. Hogy az okosok nem tudnak adni, mert ez nem így működik. Ennek nem ez a törvényszerűsége, hogy az olajból adok neked is. Én nem tudok senkinek Krisztusból egy kicsit adni, mert nekem olyan sok van már belőle. Én nem tudok senkinek a Szentlélekből egy kicsit adni, mert nekem olyan sok van már belőle. Vannak dolgok, amit mindenkinek személyesen kell az Istennel megbeszélni, és személyesen kell átélni, ami nem közvetíthető. Persze segíteni lehet, egymásért lehet imádkozni, és sok mindent meg lehet tenni azért, hogy egy másik ember Krisztussal találkozzon. De én nem tudom Krisztus neki adni, ha ő neki nem kell. Én nem tudom a Szent Lelket a nyakába rakni, vagy a szívébe rakni csak azért, mert neki nincs. Azt neki kell kérni. Azt neki kell vágyni arra, hogy megtörténjen valami az életében. Ha a megtérést oda tudnám adni valakinek, akkor én adnám minden embernek. Akkor semmi másra nem. Lemondanék mindenről, és ezen a fő foglalkozásom, hogy megtérést osztogatnék mindenkinek, mert szerintem ez egy hosszú távú cél, és egy jó dolog lenne, ugye? És mindenki a mennybe kerülne. De vannak törvényszerűségek, amiket nem hiába akarunk, de nem tudunk átlépni. És amikor arról beszélünk, hogy kik a vesztesek, akkor azok a vesztesek, akik mindig csak sóvárognak, hogy de jó neked, meg adjál nekem is egy kicsit, de egyébként soha nem szánják oda magukat Krisztusnak, soha nem döntik el, hogy Krisztus legyen az első az életükbe, viszont azok a jó dolgok, amelyek náluk vannak, azokra viszont számítanak, és olyan jó, hogyha az nekem ebből is, abból is, de ők tulajdonképpen a lényeggel Krisztussal soha nem találkoznak, és ezek a vesztesek, akiket bolondnak nevez a Biblia. A vesztesek elkésnek. Hát kedves kőszikla gyülekezet, itt álljunk meg egy kicsit. Vannak itt vendégek, nekik mondom, hogy a gyülekezetünknek sok értéke van. Egy hiányosságos. A pontosság. De Jézus azt mondja, hogy mi nem kell elkésni. Mert néha veszélyes lehet az elkésés. Az, hogy valaki elkésik valahonnan, annak van egy folyamata. Általában nem úgy késünk el, hogy eldöntjük, hogy én szeretnék egy fél órát késni, és szeretném kellemetlenül érezni magam, és szeretnék valamiről lemaradni, ami egyébként jó dolog. Tehát nem így működik az elkésés. Hanem úgy működik az elkésés, hogy nem vagyok kész, már eleve hátrányból indulok, vagy fáradtan indulok, vagy egy csomó dolgot nem készítettem elő, és amikor már indulni kell, akkor még eszünkbe jut, hogy ja, még ez is, ja, még az is, ja, még ezt kell elintézni, ja, még oda kell elmenni, meg ezt kell fölvenni, meg azt kell letenni, és elkezdünk kapkodni, sok mindent csinálni, és utána, amikor haladunk a cél felé, kiderül, hogy a lényeg az kimarad. Mindig így szoktunk elkésni. Ezek lehetnek külső okok is, tehát néha nem bennünk van a hiba, mert mások hibáznak, és azért vagyunk akadályoztatva. Néha meg mi nem készülünk föl igazán. Mert nem tervezzük előre a dolgainkat, és majd lesz valahogy, és közben elkésünk. A Biblia azt mondja, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ne akarjunk elkésni. Vannak olyan fontos dolgok, amiben a pontosság nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ott legyél, hogy ébren legyél, hogy fölébredjél, és jelen legyél, és hogyha nem vagy jelen, akkor valami nem történik meg az életedben, aminek meg kellene, hogy történje. Emlékeztek az elején azokkal a megállapításoknál volt egy olyan, hogy Isten országa mindenkit vár, de nem mindenki lesz. Vannak, akik kívül maradnak. És a példázatban Jézus azt mondja, hogy akik kívül maradnak, azok elkéstek. Azok oda mennek, jó helyen vannak, csak nem jó időben. Kicsit később. És ez már veszteséget okoz nekik. Ráadásul ebben az esetben alapvető veszteséget, vagy olyan veszteséget, amit nem lehet utána helyrehozni. És egy következő megállapítás, hogy a veszteseket nem ismeri Jézus. Hát ez egy nagyon-nagyon különleges dolog, hiszen a Biblia alapvető üzenetében az van, hogy Jézus kiért halt meg? Hát mindenkiért, ugye? Hogy az Isten teremtményei vagyunk, és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az Isten mindenkit személyesen ismer. Az Isten tudja, hogy most te itt ülsz ezen a széken, vagy itt vagy ebben a gyülekezetben, tudja, hogy mi lesz holnap veled. Az Isten képbe van minden emberrel kapcsolatban. De mégis azok, akik vesztesek, azokra úgy tekint Jézus, hogy nem ismerlek benneteket. A példázatban, amikor a balga szüzek elkésve visszajönnek, és kopognak az ajtón, hogy hello, mi is itt vagyunk, és akkor most jöttünk, akkor nem az a fő gond, hogy 10 percet késtetek, hát ez is probléma, de az, hogy nem ismerlek benneteket, nem tudom, hogy kik vagytok. És ez egy nagyon-nagyon megdöbbentő dolog, hogy Jézus így reagál, hogy nem ismerlek benneteket. Mert akikben nincs ott a Szentlélek, akikben nincs ott az olaj, akik nem a Krisztus követői, azok nincsenek személyes kapcsolatban Krisztussal, és ilyen értelemben ő jogosan mondhatja azt, hogy én nem ismerlek téged. Én fölkínáltam valamit neked, de ha te nem fogadtad el, akkor ez a kapcsolat nem jött létre, és így nem ismerlek téged. Nem tartozol az Isten családjához. Az Isten teremtménye vagy, de a bűn miatt elszakadtál az Isten családjától, és ez az újra találkozás ez nem történt meg, és ezért nem ismerlek téged. Nem tartozol ahhoz a körhöz, akik bejöhetnek az ajtón. Olyan sok ember van, aki úgy gondolja, hogy ő keresztény, pedig nem az. Valószínű, hogy rengeteg ember van, aki jár templomba, és azt hiszi, hogy minden rendben van vele, pedig nincs rendben semmi vele. Pedig Jézus azt mondja, nem ismerlek. Bizonyára te is tudsz gondolni olyan helyzetekre, vagy olyan emberekre, vagy olyan életszituációkra, amikor ez valóság. Hogy valaki csupán csak a kereszténység formai dolgaival próbál operálni, és próbálja megélni azokat a külsőségeket, amiben semmi tartalom nincs. És ez kevés, ez nem ér semmit. Ez lehet, hogy neki jó érzéseket ad, de összességében nem hozza azt, hogy ő a győztesek csapatába lenne. Aki nincs élő kapcsolatban Istennel, az a vesztesek csapatát erősíti. Lehet, hogy tesz humánus dolgokat, lehet, hogy jár templomba, lehet, hogy mit tudom én, mindenféle jó dolgokban részt vesz, és ő azt mondja, hogy én hiszek Istenben, biztos van valaki, meg én a magam módján keresztény vagyok, és ismerjük ezeket a megnyilvánulásokat, de ha nincs élő kapcsolat Krisztussal, akkor valószínű egyrészt el fog késni, másrészt az lesz az üzenet, hogy nem ismerlek téged. Én nagyon vágyom arra, hogy senki ne legyen olyan, aki a kőszikla gyülekezetbe jár, hogy itt megfordul, és majd egyszer, amikor Krisztus visszajön, akkor nehogy ezt hallja, hogy én nem ismerlek téged. És akkor hiába mondja, hogy de hát én ott voltam, én ismertem a Pistit, meg az Attilát, meg a többit, meg a presbitereket, meg a vezetőket, meg imádkoztak értem, meg nem tudom, meg vittem a cipősdobozokat én is, meg adtam pénzt, és az nem elég? Nem. Ez kevés. Ez akkor ilyen sokat, ha az életed Krisztusban van. És hogyha az életed Krisztusban van, akkor ezek nagy értékek. De az örökké valóságot, az üdvösséget nem lehet megfizetni azzal, hogy én ott voltam, én kifizettem, én csináltam, én ilyen-olyan tevékenységekben részt vettem. Az Isten ajándékát azt elfogadni lehet. nem kell kifizetni, nem kell megdolgozni, ezt el kell fogadni, és utána hálából teszünk sok mindent. A veszteseket tehát Jézus Krisztus nem ismeri. Ő a győztes csapatot ismeri, a győztes csapatot építi, és az üzenete Jézusnak az, hogy legyél te is a győztes csapatban. Ha itt ülsz ma és a vesztes csapathoz tartozol, akkor arra hív, hogy itt az idő, állj át a másik oldalra. Legyél a győztes csapatnak a része. Hát mit tehetünk a győzelemért? Hogy tudunk igazán a győztes csapatnak a részesei lenni? A Biblia azt mondja, hogy újra és újra egyrészt emlékeztetni kell az embereket, másrészt ébrezgetni kell az embereket, mert a legjobbak is elalszanak, ugye ezt mondja a Biblia, hogy folyamatosan tudjunk koncentrálni a lényegre. Van egy történet, ami megtörtént sok évvel ezelőtt, hogy a gyülekezet egy új pásztort hívott, ez nem Magyarországon történt, és az új pásztor mégis igen mondott ennek a gyülekezetnek a meghívására, és mikor eljött annak a napja, hogy bemutatják a teljes gyülekezetnek, akkor egy furcsa dolog történt azon az istentiszteleten. Arra készültek az emberek, hogy találkoznak majd az új vezetővel, mindenki izgalomban volt, és úgy kezdődött az istentisztelet, hogy jött egy ember, aki elég rosszul volt öltözve, egy ilyen kinyúlt idejét múlt, vagy divatja múlt pulóverbe jelent meg, kicsit koszos volt a cipője, szóval egy kicsit leamortizált valaki megjelent ott az ajtóban, próbált köszönni mindenkinek, és hát voltak, akik úgy odafigyeltek, hogy ki ez az ember. Tehát olyan furcsa volt, hogy őt nem ismerjük, nem láttuk még, és mit akar itt. Próbált beszélgetni az emberekkel, 10-ből 8 nem akart beszélgetni velük, vagy vele, elfordultak tőle. Néhány ember ez odament, és próbált egy kis pénzt is kérni, nem tudná neki segíteni egy kis apró pénzzel, mert nincs pénzem, amit szeretnék ebédelni. És az emberek úgy elfordultak, hogy hagyjál már, most mit akarsz itt. Tehát nem akartak neki adni pénzt. Aztán bement a terembe, hogy kezdődött az istentisztelet, és végigment, és leült az első sorba. És aztán az ajtónáló szolgálatnak néhány ember odament, és megkérték, hogy legyen szíves hátraülni, ez nem az ő helye. És aztán úgy engedelmesen hátraült, és aztán elkezdődött az istentisztelet, mentek az énekek, meg a prédikáció, meg minden, és a végén kiállt a gyülekezetnek a presbitérium, a vezetők, és azt mondták, hogy most következik az a pillanat, amikor bemutatjuk az új pásztort. És akkor mindenki nagy izgalommal, nagy örömmel, hogy hú, hát itt lesz majd, akit meghívtunk, és elmondják a nevét, hogy most következik XY, aki bejön a színpadra, és egyszer csak ez a rosszul öltözött, divatja múlt szerelésben lévő ember, aki ott volt valamelyik hátsó sorban, föláll, leveti a pulóverét, közben fölveszi az zakóját, előre megy, odáll a pulpitushoz, és még közben az emberek tapsoltak, meg örültek, a tapsúz egyre csöndesebb lett, és az emberek elnémultak, és amikor ez az ember odament a pulpitushoz, akkor ezt kezdte el olvasni. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: jertek, atyám áldottai, örököljétek ezt az országot, amelyet számotokra készítettek a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem. Mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd neki az igazak mondván: Uram, mikor láttunk, hogy éheztél vagy, éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál és innodattunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna? Vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, hozzád mentünk volna? És felelvén a király ezt mondta majd neki: bizony mondom néktek, amennyiben megcselekszitek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekszitek meg. És amikor elhangoztak ezek a szavak Jézusnak a tanításából, akkor a gyülekezet ugye elcsöndesedett, voltak, akik könnyes szemmel nézték, hogy akkor most mi fog ezután következni. Voltak, akik csak egyszerűen megnémultak és figyelték, hogy most ez mi akar lenni. És aztán a presbiterek azt mondták, hogy itt a gyülekezetnek az új lelki pásztora. És azzal kezdte a bemutatkozó beszédét, hogy ő szeretné, hogyha ez a gyülekezet nem ilyen gyülekezet lenne. Szeretném, hogyha ez a gyülekezet betölteni a küldetését. Szeretném, hogyha ez a gyülekezet olyan gyülekezet lenne, ahol az Istennek a szeretete az működik, az valóságos. Az Istennel való kapcsolat az valóságos. hogy nem felszínes módon éljük meg a kereszténységünket, hanem valóságos módon. Hogy amit Krisztus akar tenni rajtunk keresztül, azt meg tudja tenni, mert rajtunk keresztül ez megtörténik. Ugye Jézus nagyon sokszor ugyanezt éli át, mint amit ez a lelki pásztor átélt, hogy hát nem akarták elfogadni, ránéztek, és azt mondták, hogy nem ilyen barátokat akarok magamnak, hogy ne az én pénzemért jöjjön a gyülekezetbe. Tehát elutasítás szenvedett. És nagyon sokszor Jézus ugyanezt éli át emberekkel kapcsolatban, lehet, hogy veled és velem kapcsolatban is, azért, mert ő szeretne valamit, és azt mondja, kösz szépen, nem, nekem erre nincs időm, nekem ez nem fontos, engem ez nem érdekel. Pedig a győztesek azok olyan valakik, akik készenlétben vannak, olyanok, akik okosak, bölcsek, az Isten szerint való bölcsek, hosszú távon gondolkodnak, látják a lehetőséget, és hát engedelmeskednek Istennek. Azt mondja ez a példázat, hogy éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme itt a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ez a felkiáltás, ez újra és újra hangzik. Neked is, nekem is, személyesen újra és újra. Hogy itt van Jézus, gyere, lehet vele találkozni. Itt és most. És aki erre kész, az mindig átéli azt, hogy kinyílik az ajtó, és be lehet menni, és valami egészen új világ indul el valakinek az életébe. Vagy ha elfáradtál, akkor ez a felhívás, ez neked is szól, hogy újra megújulhatsz, és jöhetsz, és átéled újra az Istennel való örömet, és az Istennek a kegyelmét, meg a szeretetét. Jöjjetek, és gyertek be a fogadásra. Mindaz, ami az életünkben van, hogy néha nyerünk, és néha veszítünk, ez úgy fölváltva folyamatosan működik. És ha valamit elrontunk, ez az élet lehetőséget ad arra, mert Isten így megadja nekünk, hogy ki lehet javítani, ugye? Elrontunk valamit, kirúgnak egy vizsgáról, megyek legközelebb. Valami nem sikerül, nem értem oda időbe, legközelebb megpróbálok pontosabb lenni. Valamihez nem voltam elég jó, kicsit tanulok, vagy edzésbe jövök, és megpróbálom még egyszer, és akkor majd sikerülni fog. Vannak újrakezdési lehetőségek. De a Biblia világosan mondja azt, hogy az üdvösség az olyan dolog, ami az vagy a tied, vagy nem a tied. És amíg az életet tart, amíg a föld életet tart, addig lehet Krisztussal kapcsolatba kerülni. Addig van újrakezdési lehetőség, de egyszer bezárul az ajtó, és utána már nem. És én ma arra hívlak benneteket, hogy ne legyél a vesztes csapatba. Ne legyél olyan, aki kívül maradt az ajtón. Azt mondja a Biblia Máté 24-ben Jézusnak a prédikációja. Ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetelekor is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, amíg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta. Úgy lesz az emberfia eljövetelekor is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony üröl a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vagyis vannak győztesek, és vannak vesztesek. Van, aki találkozni fog Krisztussal, és van, aki meg elutasítja Krisztust. És ez annyira valóságos, és annyira fontos, hogy én arra hívok mindenkit, hogy ne mondd azt, hogy ja, majd legközelebb foglalkozok ezzel, vagy engem most ez annyira nem érint meg, vagy nem annyira fontos, mert nagyon-nagyon fontos, hidd el. Nem tudjuk, hogy Jézus mikor jön vissza, és az adventi időszak arra hív bennünket, hogy folyamatosan legyünk készek. És Krisztus ma is azt mondja nekünk, nekem és neked, hogy legyél kész. És ha még nem ismered Krisztust, akkor gyere Krisztushoz. Ha ismered őt, akkor tedd újra az első helyre, hogy akarok egy olyan életet élni, ami a győztesekre jellemző. És a végén ott akarok lenni a győztes csapatban. Erre hív téged is, engem is, valamennyünket Jézus. Erre készít föl bennünket az advent, hogy várjuk nem a karácsonynak a hangulatát, hanem magát Jézus Krisztust, aki a lényeg ebben az egészben. Arra hívlak benneteket, hogy imádkozzunk ezért. Én nem tudom, hogy mi az, ami esetleg el akarja venni az első helyet az életedbe, attól, hogy Krisztus legyen ott. Hogy pont most házasodtál, vagy ezt vetted, vagy azt vetted, vagy ezt adtad el, vagy azt adtad el, vagy az élet különböző dolgai mennyire viszik el az energiádat, a figyelmedet, a szívedet, vagy mennyire fáradtál el, de azt mondja a Biblia, hogy erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Fókuszálj a lényegre, mert a lényeg az Krisztus, és ha Krisztus megvan, akkor minden megvan. És ha ő nincs, akkor semmi nincs. Hadd kérjem azt, hogy csukjuk be a szemünket és imádkozzunk. És ha van valami benned, ami akadálya annak, hogy az Istennek a szeretete, az Isten kegyelme átjárja a szívedet, lelkedet, hogy Jézus Krisztus ott legyen az életednek a középpontjába, akkor ezt tedd le. Ha vannak olyan terhek, amelyek nyomják a szívedet, lelkedet, akkor imádkozz azért, és mondd azt, hogy Uram, nem akarom, hogy ez befolyásoljon. Én rád akarok figyelni. Ha rosszak a kapcsolataid, akkor bocsáss meg, vagy döntsd el, hogy bocsánatot kérek, akarok rendezni dolgokat. Akarom, hogy felszabadult legyen az életem, meg kész akarok lenni a Krisztussal való találkozásra. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében megköszönjük neked, hogy most itt lehetünk, és ez egy lehetőség arra, hogy ma is újrakezdjünk egy életet, újrakezdjünk valamit, amit elrontottunk. Köszönjük, hogy ez a kegyelem, hogy nincs még vége, hanem lehet újrakezdeni. És azért imádkozom, Uram, hogy segíts nekünk megújulni benned, megerősödni benned, és imádkozunk azért, hogy add azt a csodát, hogy akik még nem a tiéd, azok személyesen találkozhassanak veled. Hogy te azt tud mondani, hogy én ismerlek téged. Uram, imádkozom azért, hogy szent lelkedet árasz ki ránk, bocsáss meg a bűneinket, tisztíts meg a szívünket. És legfőképpen azt kérjük, hogy ez az adventi időszak, ez ne egy ilyen kulturális dolog legyen az életünkben, vagy egy hangulatos időszak, vagy olyan kellemes dolog, amire régóta vágytunk, hanem szeretnénk rád csodálkozni, veled találkozni, mennyei dolgokat átélni, és mennyei üzeneteket meghallani, és így örülni a karácsonynak, így örülni az emberi kapcsolatoknak, vagy ajándékoknak. Urunk, kérünk téged, hogy segíts bennünket, hogy a győzteseknek a csapatában lehessünk. És imádkozom, Uram, hogy óvjál meg bennünket attól, hogy bármikor is elfáradjunk, elengedjünk dolgokat. Kérünk téged, hogy szívünk, lelkünk teljesen tudjon rád kapcsolódni. És mindazok, akiknek szüksége van, Uram, a megújulásra, imádkozom, hogy add a megújulást, szent lelkednek a munkáját, hogy az Istennek az öröme, az Istennek a békessége, az tudja betölteni a szívünket, lelkünket. Kérünk, hogy újíts meg, erősíts meg bennünket, és legfőképpen áldj meg bennünket. Úr Jézus, a te nevedben imádkozunk ezért. Amen.